Hangolót, a Szent Imre Katolikus Iskola Rádiós Hálózat média műhelyének műsorát hallottátok. Tartsatok velünk jövő héten is!
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Betlehemmel jótékonysági vásárral, fényfestéssel, változatos színpadi programokkal, teával és közös gyertyagyújtással is várja az érdeklődőket. Advent első három hétvégén Budapesten a Batthyány téren a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat adventi kertje. A Máltai Adventi Kert központi eleme a közösségi Betlehem, amelyben a szabad ülőhelyek lehetővé teszik, hogy a látogatók mintegy résztvevőkké válva helyet foglalhassanak a Szent Család körül. Az elmúlt 8-10 év eredménye, hogy szerte az országban 200 egyházi óvoda épülhetett vagy újult meg, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár az Ózdin Néri Szent Fülöp katolikus óvoda avató ünnepségén. Soltész Miklós hozzátette, ebben hatalmas feladatot látott el az Egri főegyházmegye, az említett szám pedig 120 katolikus, 66 református és 14 evangélikus óvodából áll össze. Hozzátette, ennek köszönhetően az új vagy megújuló intézmények területén 17 ezer férőhely szolgálja a gyermekeket, az óvoda pedagógusokat, a dadusokat és a szülőket. Ünnepi szentmise keretében november 23-án Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök áldotta meg az átadás előtt álló hajdúböszörményi Szent István idősek otthona kápolnáját, melynek liturgikus eszközeit is ő ajándékozta. Sík Sándor Krisztus mindenfelől című verséből idézett Fehér Zsigmond igazgató az intézmény kápolnájának megáldó szentmiséjén. Az igazgató köszöntőjében kifejtette, hogy a kápolna hálát fejez ki, és az emberi törékenységre is felhívja a figyelmet. A kápolna erőforrása lesz az ott élőknek, a betegséget hordozóknak, a dolgozóknak és a gyógyítóknak is. Az elmúlt két hétben csaknem 14 milliárd forintnyi beruházás, útépítések, több oktatási, egészségügyi fejlesztés valósult meg Magyarországon, mondta a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az építési és közlekedési minisztérium beruházásában több mint 9 milliárd forintból elkészült a 441-es számú főút Nagykőrös és Kecskemét közötti szakaszának felújítása. Hozzátette, a beruházás nagyban hozzájárul a biztonságosabb közlekedéshez Cegléd, Nagykőrös és Kecskemét térségben. Emellett a két település között a biciklis közlekedést, a teljes 10 kilométeres szakaszon megújult kerékpárút biztosítja. A kormány szóvivő az egészségügyi fejlesztések között említette a Nagyatádi Kórház 700 millió forintos felújítását, az infrastruktúrális beruházások között pedig Gödön a Neveleki Szennyvíz csatorna hálózat kialakítását közel 1,1 milliárd forintból. A regionális és a lokalitás minden ember identitásának az egyik legbelsőbb magja, a közgyűjtemények pedig ma nem csupán a nemzeti emlékezet, a művészeti alkotások, hanem az egyéni és nemzeti identitás alakulásának helyszínei is. Mondta Latorcai Csaba, az Országos Széchenyi Könyvtár internetes tartalmak archiválásával foglalkozó konferenciájának megnyitóján. A Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára emlékeztetett arra, hogy a 8. alkalommal megrendezett tanácskozás minden évben az aktuális kihívásokat állítja a középpontba, ezért idén a két fő tematika a regionális vonatkozású weboldalak archiválása és a közgyűjtemények szerepe a digitálisan születő tartalmak megőrzésében. Az uniós nagykövetek előkészítették a Bulgária és Románia schengeni csatlakozásáról szóló tanácsi határozatot. Ódor Bálint Magyarország Európai Unió melletti állandó képviseletének vezetője videóüzenetében azt mondta, a döntés mérföldkő, amely különleges jelentőséggel bír Magyarország számára. A Tisza-tó is kiemelt fejlesztési térség lesz az országgyűlés döntése értelmében. A változtatás alapján az eddigi 4 kiemelt fejlesztési térség, a balatoni üdülőkörzet, a tokai borvidék, a budapesti agglomeráció és a Közép-Dunamenti térség kiegészül a Tisza-tó térségével. Újabb összeget ezúttal 39,5 milliárd forintot ad a kormány a kórházak adósságainak rendezésére. A kabinet az idén már harmadik alkalommal jelentett be segítséget. Jövőre a tervek szerint havi 12,5 milliárd forinttal emelik a kórházak finanszírozását. Végül az időjárásról. Északnyugat felől egyre több felé szakad fel, átmenetileg csökken a felhőzet, foltokban köd képződhet. Az éjszaka első felében már csak az ország délkeleti felén valószínű eső, éjféltől majd ott is megszűnik a csapadék. Nagy területen élénk lesz az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjjeli hőmérséklet 0 és plusz 6 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A Szent Maximilián kiadó jövő évi katolikus naptárait keresse a templomokban, az egyházi könyvesboltokban, valamint kedvezményes áron a Szent Maximilián kiadó webáruházában, szentmaximilian.hu. A legszebbek és a legolcsóbbak. szentmaximilian.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Eger Advent, a csoda itt kezdődik. Forró italok, gasztroélmények, ünnepi fények, meghitt hangulat, Eger Advent. Látogasson el a Dobótérre, ahol színes programok várják. Ezen a hétvégén ünnepi megnyitó és fények felkapcsolása, a Szűcs Gabi Quintett, a Kerekesben, Szabó Attila és barátai, és sokan mások. Eger Advent, több mint egy ünnep. Részletek egeradvent.hu.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Hasad a hajnal címmel megjelent Zsuffa Tünde legújabb könyve. 2024. december 6-án pénteken az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont dísztermében mutatják be a kötetet, amely az írónő legújabb trilógiájának, az Angyal a földi pokolban és a Híd közepén című könyvek után a harmadik kötete. A könyvbemutatón közreműködik Kubik Anna színművésznő. A Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Egri csoportjával közös szervezésű programra szeretettel vár minden érdeklődőt az Egri érseki palota turisztikai és látogatóközpont.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
Ismét adventi véradás a TV Egerben. November 29-én pénteken 16 órától újra élő műsorral jelentkezünk. Adakozz a kórház gyermekosztályának betegeiért. Várunk 14 és 19 óra között a Törvényház utca 15 szám alá. Nyereményekkel és ajándékokkal várjuk a véradókat. Légy részese az élő műsornak. Találkozzunk november 29-én pénteken a TV Eger adventi véradásán.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást hallanak Czóbel Minka, Csanád Béla, Dienes Valéria, Padányi Bíró Márton és Simon Máté műveiből.
Az Isten angyala elküldetett vala. Mikor Máriához az Isten angyala elküldetett vala Názáret városába, ékes köszöntéssel a szűznek így szóla, a nagy Úristennek tanácsát megmondja. Üdvözl légy, te kedves, Isten szép leánya, Jesszétől származott Ádám unokája. Az Éva asszonynak legtisztább rajzatja, Áron veszélyének megújult virágja. Téged az Úristen leginkább szeretett, sok nemzetek közül magának eljegyzett. 12 angyali koronát készített, hogy fejedre tegyem, engem azért küldött. Azért készíts szállást az Isten fiának, mert téged választott szentséges anyjának. Ne félj, ó Mária, Isten szép leánya, mert sérelem nélkül lész az Isten anyja. Hogy szűzen fog szülni, maga Isten mondja, ő szent felségének vagyon arra gondja. Íme tehát, úgy mond az Úr szolgája, legyen azért nekem, amint szavad mondja. Örvendjen ég és föld, testé lett az ige, betelt az embernek édes reménysége. Meggyőzetvén a rossz lélek irítsége, üdvözl légy, ó Jézus, világ üdvössége.
Szóbel Minka, üdvözlet! Fehérfalú piciny szobában hosszú hajú gyermek leány, délután heves napsugárja özönlik be kis ablakán. Egyszerre csak, mintha a sugár kétszeresen megfénylene, izzóbb lesz, forróbb, tündöklőbb lesz. Elkáprázik a lány szeme. Előtte átlátszó fehéren egy hosszú szárnyú angyal áll, elijesztő szép, mint az élet, igézetes, mint a halál. Nehéz aranypalástot ad rá, fejére fényes koronát, földig meghajló hódolattal köszönti a kis Máriát. Lilium szálat nyújt feléje. Üdvözlégy, szép szűz Mária, fehér rózsa vagy, bimbód lészen az Isten egyszülött fia. Eltűnt az angyal. A leányzó rémült örömben megremeg. Üres a ház, csak napsugárban ingadoznak a porszemek. Fel alá szállnak szünet nélkül, egy a másik körül forog. A gyermek sugarába bámul, s boldog ilyetten mosolyog.
Adányi bíró Márton. Mária kiválasztása. Majd 4000 egy néhány száz esztendőkig óhajtozva várta Ádám, első atyánk, ezt az Isten fia megtestesülésének boldog idejét, várták az ő maradékai is, és nagy buzgósággal kiáltottak az Istenhez mondván, egek, harmatozzatok onnan följül, és a fellegek csöpögjék az igazat, nyilatkozzék meg a föld, és teremje az üdvözítőt. Ó, vaj, ha szakasztanád meg az egeket, és szállanál le, és vigasztalnád meg a halál árnyékában, és az ördög fogságában kesergő emberi nemzetet. De mindaddig foganatlan volt kívánságok, mindaddig haszontalan óhajtozások, míglen az istenfélő Jámbor Joakim feleségének, Szent Anna asszonynak magtalan méhét, tiszta szűz leányzóval, meg nem gyümölcsösítette az Úristen, amely szűz bűn nélkül fogantatván és e világra születtetvén, ajtatosságban, istenes erkölcsökben és minden tökéletességekkel fénylő szent életben nevelkedvén, megtetszett a Szent Háromságnak, úgy, hogy minden teremtett állatokat dicső szentséggel megelőzvén, a Szent Háromságnak titkos tanácsa szerint isteni anyaságra választatnék. Így aztán az Atya Úristen az egész mennyei karok előtt kijelentvén tanácsának titkát azt mondá: ezt a szent szüzet én igen megszerettem, ezt kerestem öröktől fogva, ezt választottam magamnak jegyesül vennem, és szeretőjelöttem az ő szépségének. Azért én azt akarom, hogy az én egyetlen fiam légyen az ő egyetlen egy fia, ő pedig anyja az én fiamnak. A Szent Lélek légyen az ő méhét meggyümölcsöztető, s benne lakó jegyese. Jöjjön elő Gábriel angyal! Látod-e, úgy mond, ezt a szüzet, akinek drága szép illatja mi hozzánk fölhatott? Látod-e ezt a leányzót, akinek szépsége minden virtusokkal fénylik? Látod-e ezt az ajtatosságnak kútfejét, kinek szép tiszta vizével az egész föld öntöztetik? Látod-e az ő lelkének tiszta hajlékát, ami istenségünknek elválasztott kedves lakóhelye? Menj el ahhoz a szűzhöz, ami isteni fölségünk nevével köszöntsed őtet, jelentsd meg neki felőle való tetszésünknek végezését, végezésünknek tanácsát, és az én reád bízott üzenetemet és köszöntésemet mondd meg néki. Azután szóla a fiú Isten az angyalnak mondván: ez a szűz szűzességének oltalmazásában igen gyenge, és igen figyelmez tisztaságára. Tudom, hogy ha az atyám üzenetét megérti, mindjárt erről a szokatlan és hallatlan dologról nagy csodálkozástól megháborodik. Azért az én nevemmel is köszöntsed őtet. Végre a Szentlélek is szóla az angyalnak mondván: én tudom, hogy örökös fogadást tött szűzességének megtartásáról, méhében pedig senki nem foganhat természet szerint a szűzességnek sérelme nélkül. Innen mindjárt kételkedni fog, hogy lehessen az, hogy szűzen maradván anya légyen. Azért, amint reád bíztam, köszöntsed az én nevemmel is. Ilyen instrukcióval azért elküldeték Gábriel angyal az Istentől egy szűzhöz, kinek neve Mária, Galillea városába, kinek neve Názáret.
Csanád Béla, angyali üdvözlet. Senki sem tudja, miért ilyen szép, üdezöld a rét. Virág mosolyog mindenütt, fehér és csupa kék. Vidám madarak zengenek, s mély messze száll a dal, és béke van, vigasztaló, ünneplő diadal. Senki sem tudja, csak az Úr, s talán az angyalok, hogy elérkezett az idő, amelyért századok esengtek könnyel, s összetett kézzel zokogva már. Itt az idő, hátrál a bűn, és vele a halál. Szűz Mária imádkozik. A régi mesterek így festik mind a képeken, de az is meglehet. Ebédet főz, és éneke halkan, dúdolva száll. Hagyma pirul a tűzhelyen, az idő délre jár, a szűk ajtókeret sötét lesz akkor hirtelen, József jött meg ilyen korán, sietve készítem ebédjét, szól, s köszönteni szelíden hátra néz. S most látja csak, egy angyal az. Körötte az egész szobát elárasztja a fény. Üdvözlégy, Mária! Hangzik az isteni követ köszöntő dallama. Mint aranyharang csendül a mennyei üzenet. Anya leszel, ó tiszta szűz! Az Úr lesz gyermeked. Csodálkozik most Mária. Nem érti, hogy lehet, de kérdésére válaszol az égi kérdezett. Az Isten mindent megtehet, a szűz fiat fogan. Legyen nekem igéd szerint, suttogja boldogan. Az angyal gyorsan eltűnik, sebes felhőre lép. Hálaimát rebeg a szűz, míg készül az ebéd. Szekér zörög a ház előtt, jönnek az éhesek, köszönnek kurta szóval, ők semmit sem sejtenek, csak lelkendeznek csöndesen, míj üde szép a rét, virág mosolyog mindenütt, fehér és csupa kék, vidám madarak zengenek, s míj messze száll a dal. És béke van, vigasztaló, újjongó diadal.
Simon Máté, Mária Erzsébetnél. Felettébb való méltóságú volt, aki látogatott. Tudniillik Mária, de ach, kit látogatott? Egy jó akaratú ugyan, de sok lelki ínségek alatt sínlődő asszonyt, egy árnyékos törvény papjának hitves társát, egy szent, de eredendő bűnben s férfiúi segítség által fogantatott, s vétekbe eshető gyermeknek, Jánosnak anyját, azaz Erzsébetet, kinek szentsége annyival alábbvaló volt Máriának szentségénél, mennyivel alábbvaló a sár az aranynál, kinek méltósága annyival kisebb volt Máriának méltóságánál, mennyivel kisebb valamely csekély értékű ember világbíró Sándornál, kinek böcsössége annyival csekélyebb Máriának böcsösségénél, mennyivel csekélyebb egy közönséges kő a drága gyémántnál, kinek nagysága annyival alacsonyabb Mária nagyságánál, mennyivel alacsonyabb a csipkebokor a fenyő vagy gyertyánfánál, s egy kis dombocska a ma Noé bárkáját megállító árméniai hegyek magasságánál. Ezt látogatta meg Mária, ehhez fáradott, ezért sietett, és ugyan a hegyes helyeken, közép nyárban nem kocsin, hanem gyalog. Nem csodálatos alázatosságéhez. Másik rendbéli alázatosság, melyet ma Mária mutatott, abban vagyon, hogy elérvén nagy fáradva a hegyes városba és bémenvén Zakariás házába, nem várta, hogy Erzsébet köszöntse, s csókolja őtet előbb, Nem várta, hogy a szokott becsületet előbb Erzsébet cselekedje, hanem mihent a házba belépett, szólani sem hagyván Erzsébetet, köszönté Erzsébetet. Ebben mely csodálatos alázatosságot követett légyen el Mária? Hosszan nem mutogatom, hanem kevéssel megérvén azt akarom, hogy itt észrevegyétek, hogy mikor mi valamely nálunknál sokkal alább való emberhez fáradunk, és ugyan nem, hogy valamit kérnénk tőle, hanem csak teljességgel látogatás s vigasztalás kedvéért. Ekkor megkívánjuk, vagy legalább megkívánhatjuk, hogy előbb ő köszöntsön bennünket, és legalább azt mondja, Isten hozta kegyelmedet, örvendek, hogy láthatom, s a többi. S azután szólítjuk meg őtet, s azután teszünk becsületet néki. Mária is hasonlóképpen cselekedhetett volna Erzsébettel, mivel amint feljebb hallottátok, sokkal főbb, nagyobb, érdemesbb volt annál. Nem is ment azért, hogy tőle valamit kérne, hanem egyedül látogatás és vigasztalás kedvéért. Mégsem akart úgy cselekedni, mégsem akart előbb becsületet venni, hanem mintha ahhoz hasonló vagy annál alább való, vagy nem csupán látogatni s vigasztalni, hanem valamit kérni jövő lett volna. Első tesz Erzsébetnek tiszteletet, első szólítja, első köszönti. Ó, csodálatos alázatosság, s alázatos csodálatosság! Csodáld azért, ó keresztény lélek ezt, és dicsőítsd, és magasztald, mert valóban szokatlan és csodálatos. Harmadik rendbéli csodálatos dolgot azt tette mái látogatásában Mária, hogy mindazokat a felséges dicséreteket, melyeket néki mondott Szent Erzsébet, egyedül Istenre hárította, egyedül Istennek tulajdonította, egyedül annak adta. Azért midőn dicséri Szent Erzsébet, hogy az ő köszöntésére röbdösött örömében, méhében a gyermek, nem szól semmit, hanem azt mondja szívében, magasztalja az én lelkem az Urat. Midőn köszönti Szent Erzsébet, hogy az ő jelenlétére bétele szent lélekkel, hallgat, és lélekben ismét azt kiáltja, áldott vagy te az asszonyi állatok között, s áldott a te méhednek gyümölcse, s a többi. El nem rejthetvén belső alázatos indulatait, ő is felkiált, és nem csak szívvel, hanem szóval is, ezen alázatos szókra fakad. Magasztalja az én lelkem az Urat, és örvendezzen az üdvözítő Istenemben. Mit mondjak azon szolgálatokról, melyeket három holnapok alatt, melyekben Erzsébetnél mulatott, ugyanazon Erzsébetnek tett? Bizonyára csodálkozva nézhettétek volna, miképpen gyakorolta magát minden alázatos és alávaló foglalatosságokban, miképpen megelőzte még a házi szolgákat, szolgálókat is mindazokban, nevezett szerint, miképpen most a szobákat söpörte, most az ágyakat vetette, most a konyhabéli, most az asztali rendeléseket intézte, sőt még a mocskos edényeket is tulajdon kezeivel mosogatta, öblögette. Nem szólok több íj alázatos dolgairól, cselekedeteiről nagyasszonyunknak, mert ezekből is elegendőképpen megismerhetitek azoknak csodálatosságát.
Csanádi Imre, Mária és Erzsébet. Emesmester Selmecbányai oltárának szárnyképe. Erzsébet asszony láttatik-e képen. Rebdes a magzat dagadó méhében, mikoron hozzá maga személyében Mária mégyen. Mária, szép szűz, virágok virága, piros köntösbe, vontarany ruhába, öltözék illő, ékes komolyságba. Mennyei mátka. Zsong még fülében szava Gábrielnek, benne is, tudja, megfogant a gyermek. Közli nényével ihol a kegyelmet, csók kezet illet. Mennyi méltóság, lebegő kecsesség, két hölgy köszönthet egymásra szerencsét. Fehéren burkol fejet patyolat vég, sőt repes is még. Körül tavasznak mindenek örülnek, fűfa zöld, kéklőn hegyek ünnepelnek, kedvre vad kőszál, varasodva gerjed. Jöjjön a gyermek! Gót arany villog sima boldog égen, béke víztükrén, vártornyok kövében, szertekóborló halandók szívében, mint soha még nem. Hát a plánták mi vetekedve ontják hódolatként a reneszánszi pompát. Kék irisz büszkén bodorítja kontját, söprik a szoknyák. Les rajongónak egyes asszonyokra, bíbor orcákkal, a bazsarózsabokra. Karcsú tőepren, sziromcsillagocska, mint mosolyog ma. Jaj pedig, mit nem mutogat még tábla. Gyermekből férfi, kínba megy, halálba. Írtóz keresztjén, ama szendámákra sandítva bárha. Újjong, zsolozsmáz, gazdag selmecbánya, por, pap, mészáros a keresztet hánja, áll a szép oltár. A céhnek sem bánja bő adománya. Kös batyút, Piktor, nézz új hazát, házat. Munkát és tallért jó az Isten, más ad. Láthatják, M.S., majd 1506. Vérred a század.
Dienes Valéria. Magnifikát. Magasztalja lelkem az én uramat. Örvendezve élek szárnyai alatt, szolgálója lettem. Lepillantott rám. Alázatta az engi dicséretét szám. Ami velem történt, nem volt soha még. Boldognak mond engem minden nemzedék, nagyot művelt rajtam hatalmas keze. Jóságában százszor szent az ő neve. Irgalma leárad, népünkre borul, félelmünkre válasz, és szívünkre hull. Mindenható karja csak egyet suhint, s a kevékedőket széjjel szórja mind. Letöri a gőgöst képzelt magasán, alázatos hívét áldja trónusán. Éhezőknek étket tele kézzel át, de a gazdagoktól zárja a kapuját. Igazak dolgára örök gondja van, szívén hordja népét nagy irgalmasan. Atyáinkhoz szólott, évezreken át, benne bízó népe ismerte szavát. Dicsőség az Úrnak, áldjuk az atyát, fiút és a lelket századokon át. Tudom, hogy mit adtál. Tövis koronát. Áldott légy ma érte, s minden koronát. Thank you.
Irodalmi összeállítást hallottak Czóbel Minka, Csanád Béla, Dienes Valéria, Padányi Bíró Márton és Simon Máté műveiből. Közreműködött Babócsa Iréka, Blaskó Balázs, Nagy Barbara és Sárosi Kinga. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Esti mese.
Kedves gyerekek, hallgassátok meg a Csonka és Sánta Pajtás című mese második részét.
Telt múlt az idő, a király és a királyné úgy élt, mint két gerlice madár, de egyszer egy este valamin összeszólalkoztak. Szóból szó kerekedett, s ha a király hirtelen ki nem szelel az ajtón, bizony csúful jár. Leszalad az istálóba, mondja a szakácsból lett kocsisnak, hogy mi történt, s vissza sem mer menni, mert attól tart, hogy a feleségem meg a gyabugyája.
Csak maradjon itt felséged, mondta a kocsis. Mindjárt lecsendesítem én a királynét.
Lekapott a szegről egy hétágú korbácsot, felment a palotába, s mert hogy sötét volt a szobában, a királyné nem ismerte meg, s folytatta a veszekedést. Egy-két szóval visszavágott a kocsis, aztán nagyot rittyentett a hétágú korbáccsal, s úgy megverte a királynét, hogy feküdt belé egy hétig. Ahogy megverte, leszaladt az istálóba, visszaküldötte a királyt, s a királyné szentül hitte, hogy az ura verte meg. Hiszen hitte, addig, ameddig. De egyszer a királynak országgyűlésbe kellett menni, s ez alatt egy vén boszorkány bejárós lett a királynénál. Ez a vén boszorkány megmondta a királynénak, hogy nem az ura verte meg, hanem a kocsisa. S az az erős ember is, aki a próbákat kiállotta, a kocsis volt, azaz, hogy a szakács.
Hely, szörnyű haragra gerjedt a királyné. Hiszen ha legalább az ura verte volna meg. Na szegény kocsis, most már jó éjszakát mondhatsz az életednek, mert a királyné, ahogy megtudta ezt a hamisságot, halálra szánta a kocsist, s keserves életre az urát.
A boszorkány azt tanácsolta, hogy tegye beteggé magát, mikor az ura hazajős. Mondja neki, hogy addig meg nem gyógyul, míg a kocsisnak a bal kezéből s a szívéből bár csak egy falás nem eszik. Meg sem várta, hogy hazajöjjön az ura, ágyba feküdt, nagyokat nyögött, hát még mikor az ura hazajött. Úgy nyögött, úgy jajgatott, hogy a királynak majd megszakadt a szíve.
Mi bajod, feleség?
Jaj, lelkem uram, meghalok. Összehívatta a király mind a leghíresebb doktorokat, s azok írtak a királynénak mindenféle csudaorvosságot, de a királyné csak nyögött, csak jajgatott. Egyszer aztán azt mondja az urának.
Hallod-e, engem a doktorok nem gyógyítanak meg. Az éjjel álmomban megjelent egy ősz öregember, s azt mondta, hogy addig meg nem gyógyulok, míg annak a kocsisnak, aki idehozott a bal kezéből s a szívéből, egy falást meg nem eszem.
Elszomorodott erre a király, de azt mondta.
Jól van, feleség, csak meg ne haj. Én azt is megteszem. Levágatom a kocsis bal kezét, s kivétetem a szívét, ám bátor mindig hűséges emberem volt.
Lement a király nagy búsan az istálóba, de nem mert szólni a kocsisnak, azt kérdezte meg hát.
Miért búsul, felséges királyom? Sóhajtott a király. Meg sem ismerem mondani neked. Ne is mondja, felséges királyom, mert én úgy is tudom. Azt akarja a királyné, hogy vágassa le a bal kezemet, s vetesse ki a szívemet, mert ha abból nem eszik, meghal. Hiszen nem bánom, vágassa le, felséged, a bal kezemet, csak a szívemet ne vetesse ki, mert jó lesz a helyett egy esztendős malac szíve is, úgysem ismeri meg a királyné. Én meg elmegyek világgá, csak adjon, felséged, pénzt, elegendőt.
A könnye is kicsordult a királynak erre a beszédre. Fájt a szíve erősen, hogy az ő hűséges emberének le kell vágassa a bal kezét, de mégiscsak levágatta, ám a szívét csak ugyan nem vétette, hanem ehelyett egy esztendős malacnak a szívét vitte fel a királynénak.
Itt van, édes feleségem, a kocsisnak a keze s a szíve.
Hey! Nagyot kacagott erre a királyné. Kiugrott az ágyból, s mondta.
Nem eszem én sem a kezéből, sem a szívéből, csak azt vártam, hogy elpusztítsd azt a gazembert.
Azzal megfogta a királyt, s úgy elverte, hogy minden csontja ropogott belé, aztán kikergette az udvarból, de elébb esküszóval meg kellett fogadni a királynak, hogy kondás lesz, és senkinek meg nem mondja, hogy király volt valaha. Úgy is lett, ahogy a királyné akarta. Most már övé volt az egész ország, úgy élt, ahogy akart, nem félt senkitől, mert ő volt az országban a legerősebb. Ez alatt a csonka kocsis ment, mendegélt hegyeken, völgyeken át országról országra, s ím egyszer csak találkozik azzal az emberrel, akit az óriás király udvarában lelőtt az oszlopról. Megszólítja a sánta embert.
Hová, merre, földi? Bújdosom, földi! Hát engem ismersz-e? Nem én. Pedig én szabadítottalak meg az óriás király udvarában az oszlopról. Lásd! Én is, de megjártam.
Elmondta a sánta embernek, hogy járt, mint járt. Egyszeribe erős barátságot fogadtak, s együtt mentek tovább. Mennek, mendegélnek, estére rengeteg erdőbe érnek, s ottan megállapodnak.
Hallod-e, sánta pajtás, mondotta a csonkakocsis. Tovább ne is menjünk, maradjunk itt.
Nem bánom, csonkapajtás, maradjunk itt.
Hamarosan kalibát csináltak, s csak eleségért jártak ki az erdőből, ott éltek, onnét el sem kívánkoztak. Hanem, ahogy telt, múlt az idő, azt találja mondani csonkapajtás.
Hallod-e, sántapajtás, jó volna, ha egy leányt hoznánk ide, aki süssön, főzzön, mosson nekünk.
Bizony jó volna, csonkapajtás, de hová menjünk a leányért?
Tudom én azt, sántapajtás, az erdő mellett van egy város, abban lakik egy özvegy királyné, annak három leánya. Hozzuk el a legkisebbiket.
Jól van, csonkapajtás, de hogy hozzuk el?
Úgy, sántapajtás, hogy taligát csinálunk, abba te beleülsz, én meg a városba húzlak, éppen a templom elé. A királyné minden nap jár a templomba, elől megy, ő utána egyenként a leányai. Úgy osztogatják a koldusoknak az alamisnát. Mikor a legkisebbi királykisasszony alamizsnát ad neked, hirtelen kapd fel a taligára, én meg úgy elszaladok veletek, mint a szél.
Megcsinálják a taligát, bemennek a városba, a templom előtt megállnak. Sánta pajtás keservesen énekelt.
Adjanak, adjanak, amit Isten adott!
Mert hogy látták a sántoságát, adott mindenki jó szívvel, amit adhatott, adott a királyné is, a két idősebb leánya is, utoljára a kicsi király kisasszony is.
Na, mint a pénzt nyújtott a sántapajtásnak, ez hirtelen felkapta a taligára, csonkapajtás meg utcú szaladt velük, mint a szél, s egy szempillantás alatt úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. A királyné a templomban vette észre, hogy hibázik a legkisebb leánya. Kérdi az idősebbeket, de azok nem láttak, nem hallottak semmit. Kiszaladnak a templomból, kérdik a koldusokat, s ezek meg is mondják, hogy ők bizony látták, amint két koldus elszaladt a királykisasszonnyal. Keresték a királykisasszonyt mindenfelé a városban, az országban, idegen földön, de hírét, nyomát sem találták sehol.
Bezzek, hogy mindenütt keresték, csak az erdőben nem.
Ott a király kisasszonynak jó dolga volt, főzött, sütött, mosott, sepregetett. Csonka meg sánta pajtás vitt neki minden jót, mit szeme szája kívánt.
Ma este a Csonka és Sánta pajtás című mese második részét hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
Ha én egyszer elalszom, semmi meg nem állít. a lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai műsorunkban folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a műsorszerkesztője Grunda János nevében is, a bemondó Berec Renáta.
A döntéseinkben az alázat nagyon jó vezető. Egyszer egy szentnek Jézus megmutatta a földet, és hogy körülnézett a szent, bárhova nézett, bárhova lépett, mindenhol a sátán csapdáját látta. És kétségbe esetten megkérdezte Krisztust, hogy akkor most hogyan haladjak tovább? És azt mondta Jézus, hogy az egyetlen út, az egyetlen helyes út, az az alázatnak az útja. Amikor tudom, hogy ki vagyok én, és tudom, hogy ki az Isten. Amikor helyére kerül a teremtő és a teremtmény. Döntéseink meghozatalában jó, ha tudatosítjuk magunkban, hogy az Isten szeretőknek minden a javára válik. Még ha esetleg hoztam is egy rossz döntést, azt az Isten jóvá tudja tenni, hogyha az ő kezébe adom és fölajánlom neki. Márpedig hány, de hány rossz döntést hozunk életünkben. Arról nem is beszélve, hogy tökéletes döntést nem tudunk hozni. Jó és jobb döntéseket tudunk hozni, rosszat is, de tökéleteset nem. Júdás egészen biztos, hogy életében nagyon sok jó döntést hozott, például amikor ott maradt Jézus mellett végig, de a legvégén mégis rossz döntést hozott. És még ezt a végső rossz döntését is jóvá tudta volna tenni akkor, hogyha ahhoz megy oda, akit elárult, Jézus Krisztushoz, és tőle kér bocsánatot. De nem így tett Júdás. Például Szent Ágoston sok rossz döntést hozott életében, az élet első felében, de a folytatás és a vége jó volt. Ezért hívjuk Szent Ágostonnak. Csak Jézus és Mária nem hozott rossz döntést soha. Ők mindig az Atya akaratával teljesen összhangban hozták a döntéseiket. Nálunk az ősbűn következményeként az értelmünk elhomályosult, tehát nem látjuk tisztán a jót és a rosszat, és nem is tudjuk tisztán megkülönböztetni. Akaratunk rosszra hajlóvá lett, tehát könnyebben választjuk a rosszat, amit persze mi jónak gondolunk, és az erők meggyengülnek. Nincs erőm a szent felé menni. Ennek következménye lett a rendetlen önszeretet, az egoizmus, ami a döntéseinket befolyásolja. Aztán ott van a sátán, aki ugyanúgy, mint Évánál félrevezette az embert, ugyanúgy minket is félre akar vezetni. És ott van a harmadik, a világ, a bűnös világ, a világnak a bűnös része, aki ugyancsak a döntéseinket a rossz irányba akarja terelni. Testkívánsága, szemkívánsága és a világ kevéssége nehézíti a döntéseinket. Hogy ezt a sok negatív befolyásoló tényezőt kiküszöböljük, egyre tökéletesebben odaadott életre van szükségünk Istennek, odaajándékozott, teljesen odaajándékozott életre van szükségünk, és egyre tökéletesebb egyesülésre Krisztussal. Hogy a jobb lator és a bal lator hogyan döntött az élete végén, azt megelőzte egy élet mind a kettőnél, egy út vezetett ide mind a kettőjüknek, és ennek az útnak a vége a jobb latornál a mennyország lett, a ballatornál pedig valószínűleg nem. De ezt nem tudhatjuk, mert az egyház senkiről sem mondja konkrétan, hogy elkárhozott volna. Ebből nem az következik természetesen, hogy senki nem kárhozott el. Most hívjunk segítségül a döntéseinkben egy szentet, Lojlai Szent Ignácot, aki a lelki gyakorlatos könyvében segít minket eligazodni a döntések útvesztőjében. Pontos döntéseink meghozatalának szabályai szerinte a következők. A 178-as pontban ezt írja: a józan és a helyes választás első módja. Első pont: állítsam szemem elé azt a dolgot, amelyről választani akarok. Például valamely tisztséget vagy állást, vagy javadalmat, hogy elfogadjam-e, vagy visszautasítsam, vagy bármely más dolgot, ami a megváltoztatható választás körébe tartozik. Második pont: szükséges, hogy a választásban a célt tartsam szem előtt, amire teremtve vagyok. Ez a cél az, hogy Istent, a mi Urunkat dicsőítsem, és lelkemet üdvözítsem. Következésképpen szükséges, hogy minden rendezetlen hajlamtól mentesen közömbös legyek. Ne hajoljak, ne vágyódjam jobban a kérdéses dolog elfogadására, mint annak elutasítására, sem jobban annak elutasítására, mint elfogadására. Maradjak inkább középen, mint a mérleg nyelve, hogy majd azt kövessem, amiről úgy érzem, hogy jobban van Istennek, ami Urunknak dicsőségére és dicsőítésére és lelkem üdvösségére. Harmadik pont: kérjem Istent, a mi Urunkat, hogy indítsa meg akaratomat és oltsa lelkembe, amit a szóban forgó dologban tennem kell, ami inkább van az ő dicséretére és dicsőségére. Kérjem, hogy értelmemmel mindent jól és alaposan megfontolva az ő legszentebb és kedves akarata szerint válasszak. Negyedik pont: mérlegeljem és fontoljam meg, hogy kizárólag Isten, a mi Urunk dicsőségére és lelkem üdvösségére mennyi az előny és haszon abból, ha a szóban forgó tisztséget vagy javadalmat elvállalom, és ellenkezőleg fontoljam meg az elvállalásukkal járó hátrányokat és veszélyeket. Ugyanezt tegyem a második részben is. Mérlegeljem az előnyöket és a hasznot, ami a visszautasításukkal jár, és ellenkezőleg a hátrányokat és veszélyeket, amelyeket ugyanaz a visszautasítás jelent. Ötödik pont: miután így megfontoltam és minden szempontból mérlegeltem a szóban forgó ügyet, nézzem meg az ész merre hajlik inkább, és így a nagyobb értelmi súly és nem valamely érzékeknek kedvező indíték alapján döntsek. Hatodik pont: miután valamely választás vagy döntés megtörtént, az, aki választott, nagy buzgalommal fogjon imához Isten, a mi Urunk színe előtt, és ajánlja fel neki ezt a választást, hogy az isteni fölség fogadja el és erősítse meg, ha az az ő nagyobb szolgálata és dicsőítése lenne. A józan és helyes választás másik módja, Lojolai Szent Ignác szerint. Az első szabály: a szeretet, amely engem mozgat és valamely dolog választására késztet, felülről, Isten szeretetéből származik. Aki tehát választ, az mindenképpen érezze magában, hogy az a kisebb vagy nagyobb szeretet, amelyet azon dolog iránt érez, amelyet választ, egyedül az ő teremtőjéért és uráért van. Második szabály: nézzek egy embert, akit ezelőtt sohasem ismertem, sohasem láttam. Mint hogy a teljes tökéletességet kívánom számára, fontolja meg, mit mondanék, hogy tegyen, mit válasszon Istennek, a mi Urunknak nagyobb dicsőségére és lelkének nagyobb tökéletességére. Tegyek tehát magam is hasonlóképpen, megtartva azt a szabályt, amelyet másnak állítok fel. Harmadik szabály: mintha halálos ágyamon volnék, fontoljam meg azt a módot és mértéket, amelyet akkor kívánnék, ha jelen választásban alkalmaztam volna, és teljesen ehhez tartva magam döntsek. Negyedik szabály: mérlegeljem és fontolgassam, hogyan is érzem majd magam az ítélet napján. Gondoljam meg, milyen módon szeretném akkor, hogy döntöttem volna a mostani ügyben. azt a szabályt, amelyet akkor szeretném, hogy megtartottam volna, tartsam meg most, hogy akkor teljes gyönyörűségben és örömben legyen részem. Adja meg nekünk a mindenható Isten, hogy az ő jelenlétében élve, Krisztussal egyre inkább egyesülve, mindinkább jó döntéseket hozzak életemben, hogy a szűzanya oltalma alatt és a szentek segítségével eljussak majd a mennyi örök dicsőségbe. Krisztus a mi Urunk által. Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. További tartalmas időtöltést kíván az adás szerkesztője Grunda János nevében is a bemondó Berecz Renáta. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!